templomot a szívem lelkem. Mindig közel lévünk, jelen magad nékem.
Hallgassuk meg, drága testvérek, Isten üzenetét Pál apostolnak a Timóteushoz írt első leveléből, az első rész 15. verséből. Felolvasom az igét a Timóteushoz írt Pál apostoli levélből, az első levél első részéből, a 15. versből. Hallgassuk meg figyelmes és csendes lélekkel. Igaz beszéd ez, és teljes elfogadásra méltó, hogy Krisztus Jézus azért jött a világra, hogy megtartsa a bűnösöket, akik közül első vagyok én. Igaz beszéd ez, és teljes elfogadásra méltó, hogy Krisztus Jézus azért jött a világra, hogy megtartsa a bűnösöket, akik közül első vagyok én. Ennyi az alapige. Drága testvérek, egy nagyon rövid kérdéssel indítanám a mai igehirdetést. Mit gondoltok egyáltalán a szó inflációjának, elértéktelenedésének a világában? Van-e még igaz beszéd? Ha a politikusok világát tekintjük, egyértelműen azt válaszoljuk rögtön, nincs. Ha azokra az üres, nagy választási hadjáratbeli ígéretekre gondolunk, amelyeknek nagy része sosem teljesül, akkor azt mondjuk, hogy nincs igaz beszéd. De ha egy kicsit közelebb jövünk önmagunkhoz, és sok-sok olyan ígéretünkre, saját ígéreteinkre gondolunk, melyeket részben, vagy csak alig teljesítettünk, akkor megint talán önmagunkból is kiábrándulva azt mondjuk, nincs igaz beszéd. És döbbenten következtethetünk akár, és mondhatjuk a hozzánk legközelebb állónak is, hogy ne higgy. Ne higgy az emberi szónak, még az enyémnek sem. És akkor mit tegyünk? Egyáltalán mire figyeljünk? Kinek a szavára hallgassunk, ha nincs igaz beszéd? Ha ez a világ tele van hamis, üres ígéretek sokasságával, tele van félrevezető szavakkal. Most Pál meri azt állítani, mert hogy akkor sem volt különb a világ 2000 évvel ezelőtt, meri azt állítani, hogy van igaz beszéd. Van teljes elfogadásra méltó beszéd. Van hiteles beszéd. Van olyan beszéd, ami nem visz zsákutcába. Van olyan beszéd, ami nem akar rászedni. Van olyan beszéd, amin el lehet indulni. Van olyan beszéd, amire építeni lehet. És ez nem más, mint az evangélium. Nem más, mint az Isten szava. Egyszer egy vonat baleset történt, amikor ugyanazon a vonalon egymásra szembe haladt két szerelvény, mindkettő személyi utas szerelvény volt. 50 halott, sok száz sebesült maradt a borzalmas vonat baleset nyomán. Az egyik szerelvénynek a vezetője haldoklás közben egy papírt szorongatott, és azt suttogta, hogy rossz parancsot kaptam. Rossz parancsot kaptam. Abban az időben még nem volt ennyi elektronikus vezérlés a vasutaknál sem, mint manapság. Rossz parancs nyomán indult el, rossz időpontban, egy rossz vágányon az egyik szerelmény. És szembe ment a másikkal, amelyik tulajdonképpen hivatalosan azon a vonalon kellett, hogy közlekedje. Rossz parancs, félrevezető üzenet. Mennyi baleset történik ennek nyomán? Téves irányítás. Akár a repülők is összeütközhetnek, ha az irányító tornyokból nem kapnak megfelelő parancsot. És mennyi összeütközés van az emberi kapcsolatainkban. Mert nem figyelünk a felülről való irányításra. Mert nem az isteni parancshoz igazodunk, hanem saját szívünk sokszor félrevezető, rászedő hangjára hallgatunk. Vagy egy hamis szándékú felebarátnak a szavára indulunk. Hányszor még a jó szándékú ember is félrevezeti a másikat. Mert azt mondja, én úgy hallottam, hogy. És elmond valamit, aminek nyomán a másik elindul, és kiderül, hogy ő maga is már rosszul hallotta. Rossz forrásból szerezte az információt, aminek nyomán az a valaki, aki átvette a rosszul továbbított információt, elindul, és rosszul dönt. Testvéreim, ezért kell nekünk nagyon odafigyelnünk arra, amit ez az igaz beszéd, ez a hitelre méltó beszéd, ez az elfogadásra méltó beszéd akar nekünk mondani. Mert ez nem rossz parancs. Érdemes erre figyelni. Mit mond Jézus, amikor elszámol az ő földi szolgálatával, az ő atyának? Azt mondja, ama beszédeket, amelyeket nekem adtál, ő nekik adta. Az én tanítványaimnak, akik elhitték, hogy én tőled jöttem ki. Akik elhitték, hogy én egy vagyok veled, az atyával. Ezeket a beszédeket, amelyeket nekem adtál, atyám, én nekik továbbítottam. Hitelesen, csorbítatlanul, nem felhigítva. Ezért lett Jézusnak annyi ellenfele. Ezért nem fogadták el olyan sokan. Mert az ő beszéde egyenes volt, kétélű kard volt, leleplezte a bűnt, a farizeusok áll kegyességét, hamis vallásosságát. És ezért nem lehet megalkudni Jézus közelében, mert az ő beszéde egyenes, igaz, őszinte, isteni beszéd. Nem keveredik vele emberi hamisság. Semmiféle kétértelműség. És ez a beszéd az élet beszéde is egyben. Hogy mondja János apostol az ő levelében? Aki a fiú, azé az élet. Isten örök életet adott nekünk, és ez az élet az ő fiában van. Aki ezt a testélet isteni igét, Jézus Krisztust elfogadja, mint az atya megfogható, megragadható, hiteles üzenetét, annak az életében gyökeres fordulat következik be. Ez az a beszéd, ami hitelre méltó, ami igaz beszéd. A neves 19. századi angol igehirdető Spurgeon élet történetéből maradt fenn többek között az az eset, ami beszámol arról, hogy szolgálatának kezdetén meghívást nyert Londonba a Kristály palotába, hogy ott tartson egy előadást. Akkor ugye még nem volt ilyen mikrofonos világ. És elment néhány nappal korábban Londonban ebbe a híres terembe, hogy kipróbálja a teremnek az akusztikáját. És hangosan idézte éppen ezt az 1 Timóteus 1.15-öt. Igaz beszédezés, teljes elfogadásra méltó, Jézus Krisztus azért jött erre a világra, hogy megtartsa a bűnösöket, akik közül első vagyok én. Tapasztalta, hogy jó visszhangzása van a teremnek, és hogy megerősödjön ennek a bizonyosságában, Újra elismételte ezt az igét. Jó hangosan. Az üres teremben. Igaz beszéd az is teljes elfogadásra méltó, hogy Jézus Krisztus azért jött, hogy megtartsa a bűnösöket. Aztán teltek az évek, tudjuk, Spurgeon híres lett az ő igehirdetés szolgálata nyomán, és 20 évvel később elhívják egyszer egy haldoklónak az ágyához, egy férfihez. És ő ilyen helyzetben szokása szerint azzal a kérdéssel kezdte a búcsúzkodó beszédet, hogy testvér, elkészültél-e a halálra? Az gyenge hangon ugyan, de ragyogó arccal válaszolt, hogy igen, igen, elkészültem. Tudom, hogy Jézusban üdvösségem van. És akkor Spurgeon megkérdezte, hogy hol és mikor jutottál erre a felismerésre? És a haldokló azt válaszolta, hogy 20 évvel ezelőtt a londoni kristálypalotában a kupolán dolgoztam, amikor az üres teremben egyszer hirtelen, mint valami égi hang, elhangzott az a bibliai vers, hogy igaz beszéd ez, és teljes elfogadásra méltó, hogy Krisztus Jézus azért jött a világra, hogy megtartsa a bűnösöket. És ezt kétszer is hallottam. Úgy megragadta a szívemet akkor ott munka közben, hogy átadtam a szívemet, az életemet Krisztusnak. És azóta van üdvössége. Milyen különös Istennek a munkája. Milyen különös, hogy egyszerűen egy terempróba közben is célba juthat ez az igaz beszéd. És elfogadásra nyer. Egy olyan valakinél, aki bevallotta a halálos ágya, hogy addig én hitetlen életet éltem. Nem ismertem Istent, nem tudtam bűneim bocsánatáról. De akkor ott, mikor átadtam az életemet Krisztusnak, bocsánatot nyertem minden bűnömre. Mert igaz beszéd ez. Mert ez életet fakasztó beszéd. És ezért mondja Pál, hogy ez teljes elfogadásra méltó. Tudjuk, hogy az ő életét is mennyire markánsan meghatározta ez a beszéd. Az a beszéd, ami személyesen hangzott feléje a damaszkuszi úton. Saul, Saul, név szerint szólította kétszer egymás után. Mint aki ismeri a megszólítottat. Mint aki tudja nagyon jól, hogy mi lakik a szívében. Saul, Saul, miért üldözöl? Miért kergetsz engem? Miféle dű feszíti a te szívedet? Hát te félre ismerted az én népemet, a keresztényeket. Miért még nekik gonosz szándéka? Kicsoda vagy, Uram? Én vagyok Jézus, akit te üldözöl. Mert Jézus mindig azonosul az ő üldözött népével. Akkor is, és ma is. Mert sajnos ma is sok helyt a világon üldözi az ő követőit. És sajnos Európa olyan eseményeknek néz elébe a közelgő évtizedekben, amikor nagyon valós lehet az, hogy ismét komoly keresztény üldözés lesz Európa földje, a már nem keresztény Európa földje. És bizony, ezért nagyon oda kell figyelnünk arra, hogy mennyire vesszük mi komolyan ezt a beszédet. Egyáltalán ez a beszéd jelente nekünk olyan életforrást, amibe belekapaszkodjunk, amire ismét fölkapjuk a fejünket. Éljük-e úgy ennek a beszédnek a hatását, hogy ez kívánatos legyen az utánunk jövő nemzedéknek? Tudjuk, hogy csak ez tud megmenteni minket. Ez állít csak talpra. Ez ad esélyt arra nekünk is, hogy ismét megújuljon ez a lelkiségében megfáradt és megrodjant Európa. Benne mi is. Ravi Zakariás, ez a neves indiai származású, nyugaton élő teológus, igehirdető írja le a moszkvai élményét a nagy fordulat után. Korábban már járt a szovjet időkben is az akkor még Leningrádnak nevezett városban, ugye, Szentpéterváron, és akkor ott azt mondták neki, hogy menjenek el, mert ugye mutatóba hagytak néhány templomot a szovjet időkben, egyik legrégebbi muzeális értékű templomba. És elment, és tele volt, többnyire idős emberekkel volt tele ez az ortodox templom. És érdekes dolognak volt szemtanúja ez a nyugatról érkezett vendég, hogy a nagy tömegben, miközben a pap olvasta az evangéliumot, egy idős asszony féltve, gondosan elővett egy becsomagolt Bibliát, kicsomagolta, és úgy követte a papnak az evangélium olvasását. De egyetlen egy Bibliát látott a nagy tömegben. Ez a szovjet időkben volt. Aztán évtizedekkel később a nagy változás után, frissen a változás utáni időkben járt Moszkvában, ahol egy több ezres tömegnek tartott előadást. És úgy mutatta be az előadót, a vendég előadót a tömegnek, a kísérő, hogy lám, milyen csodálatos dolog történt a mi országunkban. Évekkel ezelőtt alig lehetett látni Bibliát. Ha Moszkvába jött valaki, egy idegen, csak a múzeumban látott egy ritka példányt. Most pedig, ha csak ebben a teremben szétnézünk, több mint 1000 Bibliát lehet találni. Milyen csodálatos dolog történt a mi országunkban. És valóban tudjuk, hogy micsoda lelki éjség támadott, ahol elfojtják évtizedeken át az Isten igéjét. És megállapítja ez a nyugaton élő, Egyesült Államokban élő előadó, hogy elgondolkoztam akkor ott, Moszkvában, rögtön a helyszínen, hogy mi lett volna a mi országunkból, ha 90 éven keresztül hiányzott volna a Biblia? Otthonainkból, mindennapi életünkből, templomainkból az evangélium élő tanítása. Döbbenetes elképzelni is. Most ez az igaz beszéd, ez az elfogadásra méltó beszéd az, ami aktívvá teszi a lelki életünket. Azt mondja Pál, hogy azért jött-e világra Jézus, hogy megtartsa a bűnösöket. És az egész evangéliumnak ez a lényege. Ez a dióhéjba foglalható üzenete. Az, amit idézünk is János 3.16 alapján, ugye minden vasárnap. Úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta érte, küldte erre a világra, adta ezért a világért, hogy aki hisz benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. János evangéliumnak is ez a lényege. Pál tanításának is ez a lényege. És ami keresztény egyéni családi életünknek, közösségi gyüleket életünknek is, ez a magva, hogy van ilyen megtartásra való beszéd. És aki ezt elfogadja, annak örök élete van, az megtartatik. Különös, hogy milyen átalakító hatása van ennek az igaz beszédnek, ennek az elfogadása méltó evangélium. Látjuk ezt Pál apostol életén. Tapasztaljuk ezt saját életünkön. Látjuk ezt a kereszténység kimagasló egyéniségeinek az életében, szolgálatában. Amikor megragadta William Wilberforce-nak a szívét, ennek az angol férfinek a szívét, az evangélium, ez az igaz beszéd, akkor fölébredt benne a hatalmas tiltakozás, a rabszolgaság aljas gyakorlata ellen. Rátette az egész életét, mint egy 50 évi szolgálatát, rátette a rabszolgaság elleni küzdelemre. Az angol parlament tagja is volt, és ott addig küzdött, amíg végül megszavazták a rabszolgaság eltörlésének a törvényét. És ő ezt úgy érte meg, hogy már a halálos ágyán volt, amikor eljutott ennek a híre hozzá. És ott csak egy tőmondatban adott hálát Istennek, hogy ezt is megértem. Igen, mert az evangélium, ez az igaz beszéd olyan tisztító hatást vált ki egy-egy ember életében, hogy annak nyomán egy egész társadalmi berendezkedés meg tud változni, meg tud újulni. És így töröltetett el a rabszolgaság borzalma. Egy neves angol újságírónak néhány évvel ezelőtt megjelent egy különös cikke, meg is döbbentette vele az újság olvasóit, hisz tudták erről a Matthew Parris nevű angol újságíróról azt, hogy ő következetes és meggyőződéses ateista. És mégis egy érdekes cikket közölt az újságban, mégpedig annak kapcsán, hogy ő 45 év után visszatért szülőhazájába, Afrikába, Malawiba, és ebben az újságcikkben erről a látogatásáról számol be. Arról, amit ott tapasztalt az ő szülőhazájában, ebben az afrikai országban, 45 év után. 45 év után tértem vissza a szülőhazámba. Egy olyan hitet frissített fel bennem ez a látogatás, amit egész életemben szerettem volna kiűzni magamból. Feje tetejére állította bennem eddigi meggyőződésemet. Nevetségessé tette Isten tagadó meggyőződésemet. Noha ateista vagyok, mondja tovább, észre kellett vennem a keresztény evangélium hatalmas befolyását, ami Afrikában van. Sokáig azt hittem, amit hirdettek hozzám hasonló ateisták is, hogy Afrikának elég az emberek nevelése és a szakmai képzése, és rájöttem otthoni árva, szülőhazámban, hogy ez nem elég. Nem elég az emberek nevelése, nem elég a jószándékú szakmai képzése. Afrikában a kereszténység megváltoztatja az emberek szívét. Lelki átváltozást szül. Az újjászületés valóságos. A változás jó. Elgondolkodtató, hogy egy magát ateistának valló neves újságíró ilyen következtetésre jut. Nem elég a nevelés, nem elég a szakmai képzés Afrika felemeléséhez. Kell az evangélium annak átalakító, újjászülő, jó irányba fordító ereje. Ez az igaz beszéd, ez a teljes elfogadásra méltó beszéd. Ami meggyőzi az embert elveszett bűnös állapotáról, de ugyanakkor elsegíti őt Krisztus hatalma által a megtartatásra is. Úgy, ahogy Pál apostolnál történt. Aki utólag leírja a megtérési történetét, több ízben is olvashatta ez a Szentírásban. Elmondja, hogy én noha, ugye Gamáliel lábánál neves tanításban részesültem, de erőszakoskodó, gyűlölködő voltam. És ezt múlt időben tudja elmondani, már felszabadult szívvel, mint akinek az életében célt ért ez az igaz és elfogadásra méltó isteni beszéd. Ez az élet ige, ami benne új irány szabott, ami az egész életét jó irányba fordította. És elismeri, hogy nincs más útja, módja a megtartatásnak, csak ez. Amikor én a bűnösök közt az első fölkiáltok, és megkérdem, hogy kicsoda vagy, Uram, és mit akarsz, hogy cselekedjen. És elfogadja a kegyelmet. Mert igenis, a bűnösök csak a kegyelem elfogadása nyomán tudnak megváltozni. Csak ennek az isteni érthetetlen kegyelemnek az ereje tud olyan hatalmas, újjáteremtő befolyással lenni az ember életére, hogy az egyéni élet is jó irányt vesz. A család élet is megújul. Egy közösség újjászületik, egy társadalom átalakul, akár, lásd ilyen példák nyomán, amiket hallottunk eddig. Vagy gondoljunk ifjú Martin Luther Kingnek a szabadságharcára, amit a feketék fölszabadítása érdekében fölvállalt, akár élete kockáztatása, végül föláldozása árán is, mert őt is hatalmába kerítette ez az evangélium, ez az igaz és elfogadásra méltó beszéd. És megtartotta Krisztusban az üdvösségre, hogy legyen elnyomott testvéreinek szabadságáért. Olyan harcos, aki a Krisztus nevében fölvállalta ezt a mártíromságot is. Lehetne még sok más példát sorolni, de hadd álljunk meg itt, és hadd gondolkozzunk el azon, hogy számunkra mennyire igaz, mennyire elfogadható, mennyire hiteles ez a beszéd. A Krisztusról szóló evangélium. És mennyire változtatta meg, és engedjük, hogy ezután még változtasson a mi életünkön, hogy megtartassunk valóban és mi az üdvösség örökösei legyünk, és olyan kiegyensúlyozott életet éljünk ezen a földön átmeneti kis néhány évtizedünk alatt, hogy tudjuk közben, a menny polgárai vagyunk, mert Krisztus meghalt a bűnösökért, akik között ott vagyunk mi is, hogy megtartassunk, és mi is a megtartottak közösségének örvendező tagjaiként menjünk tovább. Amen. Gyertek testvérek, válaszoljunk Isten igei üzenetére az ének szavaival. Énekeljük a 463-as ének első két versét. A 463-as ének így kezdődik: aki értem, megnyíltál, rejts el, ó örök kőszál. Imádkozzunk! Köszönjük hálaadással, Istenünk, szerető édesatyánk, hogy az élet beszédét, a megtartás igéjét elküldted hozzánk. Köszönjük, hogy Jézus Krisztus átadta nekünk azt, amit tőled vett. És köszönjük, hogy ez az átadott, csorbitatlan életige fordított a mi életünkön is. Akkor, amikor célba ért a szívünkben, amikor leleplezte bennünk a bűnt, és amikor meggyőzött minket arról, hogy Jézus Krisztusban van számunkra is a megtartatás. Köszönjük már a karácsonyi örömhírt is, amit az angyalok zentek Betlehem mezeje fölött, hogy az egész emberiség meghallja, született nektek megtartó, ki az Úr Krisztus. Köszönjük ezt a megtartót. Köszönjük, hogy benne a mi életünknek is van esélye. És köszönjük hálaadással, hogy az ő élete, szolgálata, tisztasága, szelítsége, szentsége és alázata, az ő érthetetlen és végére mehetetlen szeretete átjárhat minket is. Hogy mi is Krisztus ábrázatú emberekké legyünk. Urunk, te látod, még nem vagyunk mi a célnál. Még nem értük el a tökéletességet. De szeretnénk ebben az irányban haladni előre. Szeretnénk a mennyei cél felé futni veled, a testvérek közösségébe. Mindazokkal együtt, akik már téged elfogadtak, akik a megváltásnak örülnek. Könyörülj hát rajtunk, hogy ez a beszéd célba érjen nálunk. Ne zárjuk el szívünket ezelőtt. Ne akarjunk okoskodni, ne akarjuk ezt az igaz és elfogadásra méltó isteni beszédet megvétózni. És ne is akarjuk kicsavarni, ne is akarjuk fölhigítani. Köszönjük neked, hogy ez az, ami ma is életeket formál át, köztük a miénket is, azért, hogy gyönyörködhess a bűntől megtisztított és veled megbékéltetett életünkben. Urunk, hadd bízzuk rá gyermekeinket, utánunk jövő nemzedékeket, könyörülj rajtuk, erősítsd meg őket az evangélium hitében, hogy átformálódott, újjászületett élettel dicsőítsenek ők is téged. Köszönjük, Urunk, hogy a szenvedőket, betegeket is újra és újra eléd hozhatjuk, könyörülj rajtuk. Áld meg, Urunk, a házasságra készülőket, áld meg a házasság kötésen túllevőket, hogy új életük közös útjának elején veled induljanak, és veled járjanak. Köszönjük, hogy Jézusért könyörülsz rajtunk, és meghallgatod alázatos, és most következő csendes imáinkat is. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek, és mondja el, kiki a maga csendes könyörgését az Úrnak. Áldunk téged, Urunk, hogy elfogadod szívünk csendes könyörgését is. Amen. Mondjuk el együtt az Úrtól tanult imád. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Testvérek, hallgassuk meg a hirdetéseket. A szeretett szolgálati persejbe a mai nap folyamán is külön adományokat fogadunk el, a zilahi árvák anyagi támogatása céljából. Szeptember folyamán kezdődik az új tanév, ilyenkor nagy kiadásokkal küszködnek, és szeretnénk idejében anyagi támogatást nyújtani újra nekik. Örömmel hirdetem a gyülekezetnek, hogy ránk következő szombaton, augusztus 15-én, 12 órai kezdettel újra esküvő lesz a templomunkban, amikor Konyalicska Lóránt, 31 éves ifjú, jegyzi és nőül veszi kicsi lányunkat, Viski Máriát, 24 éves hajadont. Imádkozó szeretettel kérjük Isten áldását megkötendő házasságukra. Sajnos közölnöm kell azt is, hogy ma este elmarad a betervezett ifjúsági istentisztelet, megmarad a rendes istentisztelet, lesz istentisztelet, csak nem ilyen speciális ifjúsági, mert hogy a zenészeink szabadságon vannak, elutaztak, és fiataljaink és lám nagyon ritkán jelennek manapság meg. Ilyen még nem volt, hogy a szembelevő karzat teljes üres legyen. Egy ifjú hölgy uralja az egész részt, a kántor asszony. Nos, testvérek, még egy örömhír, ma is keresztelés lesz. Ez is családi vonatkozású, de hiszük, hogy nagy családunkhoz tartozóan tudtok velünk együtt örülni. Viski Márkot kereszteljük, Tamás és Krisztina gyermekét, és most erre készülve fogunk énekelni. A 255. ének első két versét énekeljük. 255-ös ének első két versét énekeljük. Az első vers így kezdődik. Ó, örök Isten, ki atyánk vagy nékünk, ím leborulva, esedezve kérünk. Behozta a szülőket, keresztszülőket hozzánk, gyakran járnak nálunk, úgyhogy egy kicsit ismerjük őket. Hadd örüljünk együtt a gyülekezettel nektek. Hallgassuk meg, testvérek, miképpen szerezte az Úr Jézus Krisztus a keresztség sákramentumát. Írva található ez a Máté evangéliumának 28. részében, a 18-tól 20-ig terjedő versekben a következőképpen. Hallgassuk meg fennállva. És hozzájuk menvén Jézus szól a nékik mondván, nékem adatot minden hatalom menjen és földön. Elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelve őket az atyának, a fiúnak és a Szentléleknek nevébe, tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek. És imé, én ti veletek vagyok minden napon, a világ végezetéig. Amen. Eddig tart a szereztetés, ige. Máté evangélista rögzítette, amint hallottuk, a keresztségre vonatkozó Jézusi parancsot. De Máté evangélistának a társa Márk. A másik evangélista, akinek a neve különös módon azt jelenti, hogy nagy kalapács. Hát nem valami lakatos gyermek volt ez a Márk annak idején, hanem ő érdekes módon zsidó származású lévén a Lévi törzséből származó papi szolgálatra szánt fiatalember volt. Persze nem lett belőle zsidó pap az Ószövetség előírás szerint, hanem lám lett az Új Szövetség rendje szerint evangélistává az a Márk, aki zsidó szülők gyermekeként született, sőt, úgy nőtt fel, hogy már ifjú emberként része volt a Jézus eseményeknek részese lett. Hogyan? Éppen a Márk evangéliumának végén olvassuk a Jézus elfogatásának a történetében azt, hogy volt ott egy fiatal ember, egy gyolcsba csavarta a testét ilyen zsidóféle módon, könnyeden öltözve, és amikor Jézust elfogták, és vele együtt őt is, mert ott volt a közelben, el akarták fogni, akkor úgy menekült ki az elfogók kezéből, hogy azok megmarkolták ezt a gyolcsot, amiben volt úgymond tekerve, öltözve, és elfutott mesztelenül. Ezt ő maga már írja le az evangélium a végén. Sőt, azt is olvassuk majd később róla, hogy ez a Márk tanúja volt annak,
hogy a saját otthonában, vagyis az édesanyja otthonában összegyűlt Jeruzsálemben az első keresztény közösség imádkozni, mégpedig Péterért, akit Heródes bebörtönözött, és ki is akart végezni. Ismerős ugye Péter csodálatos szabadulásának a története, hogy miután elmegy, szabadulva a börtönből, akkor megérkezik a Márk édesanyjának, Máriának a házához, lám Máriának hívták, és ott találja összegyülekezve az imádkozó hívőket. És a fiatal ember Márk ennek tanúja volt. Majd később azt olvassuk a Szentírásban, hogy ez a Márk munkatársa lett éppen ennek a Péter apostolnak, és később a sok-sok történetet hallva Pétertől rögzíti az evangéliumában, és így születik meg a Márk evangéliuma Krisztus után a 60-as évek táján. És Péter apostol a Márk iránti elismerését úgy fejezi ki, hogy az ő első levelének a végén, ott az utolsó versekben úgy nevezi Márkot, hogy Márk az én fiam. Nyilván nem testi értelemben, hanem lelki képpen. Tehát Péter apostol volt az az oszlopapostol, akinek a közelében érett Krisztus követő és evangélistává Márk, aki még Pál apostolnak is munkatársa volt. Micsoda nagy nevek mellei szegődött ez a kicsi Márk. Nos hát, mi hiszük azt, és fogunk is imádkozni ezért, hogy legyen ilyen értelemben majd Krisztus munkatársa ez a kicsi Márk, akinek a neve azt jelenti, mint az előbb említettem, hogy nagy kalapács. Mire utal ez? Arra utal, hogy Márk, mikor már evangélista lett, és ő Észak-Afrikának a misszionáriusává vált, Alexandria püspökévé lett, ott ő alapította meg az első kopt keresztény, vagyis egyiptomi keresztény gyülekezetet, ott is halt később mártír halált Alexandriában, és azért neveztetik nagy kalapásnak, úgymond, mert ahogyan Márk az ő evangéliumi szolgálatával formálni tudta lelkeket, az hasonlított ahhoz, ahogyan a kovács kezében nagy kalapács idomítja, formálja a megtüzesített vasat. És így hozzák összefüggésbe a tudósok, a bibliakutatók ezt a nevet a nagy kalapáccsal, hogy ilyen módon formálta Márk az ő evangéliumi missziós szolgálatával az emberi lelkeket Krisztus arcúvá, úgymond. Nos hát mi azt kívánjuk, hogy ilyen módon legyen ez a kicsi Márk majd a Krisztus nagy kalapácsa. Van egy érdekes vonás még, és ti nagy utazók vagytok, mai fiatalok, ugye? Gondolom Velencében már jártatok, tudom is, hogy jártatok, ugye? És azt is tudjuk, ugye, hogy Velencének van egy gyönyörű nagy tere, a Szent Márk tér, rajta a Szent Márk katedrálissal. Miért neveztetik ez éppen Márkról, nyilván az evangélistáról? Mert Krisztus után a 9. században Alexandriából velencei hajósok átvitték Szent Márknak az erekjéit, hogy ez legenda vagy valóság, de közelít a valósághoz állítólag a tudósok szerint, átvitték Velencébe, és ezért nevezték el ezt a teret, majd ezt a dómot Szent Márk katedrálisnak, és nyilván, hogy Velencének ma is úgymond a védő szentje Márk, akinek április 25-én ünneplik a névnapját. Nos hát, sok történelmi adat van a háttérben, mi azt kívánjuk, hogy ilyen értelemben legyen ez a kicsi Márk felnövekedő életében valóban a Krisztus olyan tanítványává, aki nem riad vissza majd a pogányságtól, a hitetlenség sötétségétől, aki valóban elhivatik arra, hogy ő maga is, mint Krisztustól tanított tanítvány, majd másokat is tanítson, majd a ti unokátokat, ugye? Ami dédunokánkat, ki tudja, megérjük, bizonyára nem nagyon, de majd a mennyből fogjuk látni, hogyan tanítgatjátok ti őt, és ő majd hogyan tanítgatja a következő generáció tagjait arra, amit Jézus parancsol, hogy megtartsák mindazt, amit ő parancsol, mert ebben van az erő, ebben van az áldás, és mi hiszük, hogy ilyen értelemben átéli azt a csodát is, amit Jézus ígér, hogy vele vagyok minden napon a világ végezetéig. Mi szülők szeretnénk ezt megígérni, de nem tudjuk, ti se tudjátok, a nagyszülők, se a szülők, se a keresztülők nem tudják ezt megígérni. De Jézus Krisztus, mint örökké jelenvaló, isteni hatalmú megtartó, társ és barát szeretné ezt a kicsi Márkot is végigkísérni az ő földi élete útján, egész a mennyei dicsőségig. Hát ebben hív el titeket, szülőket, keresztülőket, még egy kis ideig minket, nagyszülőket is, hogy besegítsünk neki, és ilyen értelemben kibontakozó életével legyen gazdagodására az ő földi anyaszent egyházának. Amen. Most mielőtt a keresztséget kiszolgáltatnám, én már a harmadik unokánk számára, megkérdezlek hangos szóval, amire felejtek ti is hangos szóval, felállva hallgassuk meg a válaszukat. Akarjátok-e, hogy ez a kisgyermek, ez a kicsi Márk, az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten szövetségébe, a keresztjén anyaszent egyházba befogadtassék a Szent Keresztség által? Akarjátok-e ezt? Ígéritek-e, hogy a kisgyermeket mostantól fogva úgy nevelitek és neveltetitek, hogy az Atya, a Fiú és a Szentlélek Istenbe vetett hitéről, majd ő maga önként tegyen vallást a gyülekezet színe előtt a konfirmáció alkalmával. Ígéritek-e ezt? Gyertek, most tegyünk vallást a mi hitünkről. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében. Hiszek Jézus Krisztusban, Isten egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt. Megfeszítették, meghalt és eltemették. Szálla alá poklokra, harmadnapon halottaiból feltámad, felméne mennyekbe. Ül az Atya Isten jobbján. Onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek szent lélekben. Hiszem az egyetemes keresztjén anyaszent egyházat, a szentek közösségét, bűneink bocsánatát, testünk feltámadását és az örök életet. Amen. Istenünk, édesatyán, köszönjük neked ezt az új életet is. Köszönjük hálaadással, hogy rád bízhatjuk őt. Azért, hogy vigyázz rá maga törékenységében, hordozd őt, és törzd meg az ő lelkét a te jelenléteddel. Ismertesd meg idejében a te mentő hatalmadat vele is, hogy legyen ennek a kornak is egy olyan kis misszionáriusa, evangélistája, aki nem szégyeli majd az igaz és elfogadásra méltó beszédet befogadni, és akár tovább is adni azt. Ebben áld meg őt, és hadd legyenek segítségül szülők, keresztülők, akármi nagyszülők is abban, hogy az ő kibontakozó hitélete gyönyörűségedre legyen neked, mennyei édesatyának gazdagodására legyen a te földi anyaszent egyházadnak. Köszönjük, hogy megáldod őt szülőkkel, keresztülőkkel egyetemben, és hisszük azt, hogy a te megtartó szereteted elég lesz neki is. Amen.
Már a Jordán nevével keresztelletén téged az Atyának, Fiúnak és Szentlélek Istennek nevében. Amen.
Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, az Atya megtartó szeretete, Isten őrző hatalma maradjon egy kisgyermekkel és kísérjen titeket is. Amen. Foglaljunk helyet, drága testvérek, és kimenetel előtt énekeljük a megkezdett 255-ös ének harmadik és negyedik versét. 255-ös ének harmadik verse így kezdődik: Isteni lélek, te örök fényesség, általad teljes az igaz keresztség.